Pál és kísérői Páfuszban tengerre szálltak, és a Pamfíliai Pergébe hajóztak. Márknak nevezett János akkor elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők viszont Pergén keresztül eljutottak a pizidiai Antiohiába. Itt egy szombati napon betértek a zsinagógába, és leültek. A mózesi törvény és a proféták írásainak olvasása után a zsinagóga elöljárói oda küldtek hozzájuk valakit ezzel a kéréssel. Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek. Ekkor Pál szólásra emelkedett, kezével csendre intett, és beszélni kezdett. Izraelita férfiak, és ti, istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy néppé tette őket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette őket onnan, és 40 esztendeig gondjukat viselte a pusztában. Kánaán földjén 7 népet semmisített meg, hogy földjüket nekik adja, birtokul. Mindez körülbelül 450 évig tartott. Aztán Sámuel profétái bírákat adott nekik. Ettől fogva királyt kívántak, és Isten 40 esztendőre Sault kisnek fiát adta nekik, ezt a Benjamin törzséből származó férfiút. Amikor őt elvetette, Dávidot tette királyukká. Róla így nyilatkozott. Jessze fiában, Dávidban szívem szerint való férfiúra találtam, aki mindenben teljesíti akaratomat. Ígéretéhez szíven az ő utódaiból támasztotta Isten a választott nép üdvözítőjét, Jézust, akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette az egész népnek. Amikor János befejezte küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek engem tartotok, de íme itt jön már, akinek a saruját sem vagyok méltó megoldani. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent János könyvéből. Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát, így szólt hozzájuk: bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél. Boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt, ismerem azokat, akiket választottam, de be kell teljesedni az írásnak, akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, az fogadja be, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, mondja az Úr Jézus. De vajon hogyan kell értelmeznünk ezeket a szavakat? Ez egy tény megállapítás, vagy talán figyelmeztetés? Valami vitát akar ezzel csillapítani az Úr, vagy alázatra inteni tanítványait? A kérdést azért is joggal vethetjük föl, mert ez a mondat még másik két helyen is megtalálható az evangéliumokban, Máténál is és Lukácsnál is, és nem ugyanilyen értelemben. Ezek a szavak fakadhatnának hiúságból, a mester féltékeny az okos tanítványokra, ezért igyekszik az ambíciójukat visszaszorítani és nagyobb alázatra inteni őket. De lehet ez valamiféle figyelmeztetés is, ami foglalkozási veszélyekre inti őket. Lehet éppenséggel az is, hogy a fölfuvalkodottakat igyekszik a realitás talajára visszahozni. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a szövegkörnyezet határozza meg egy-egy ilyen kiragadott mondat igazi jelentését és tartalmát. Jelen esetben ez a mondat az utolsó vacsora elején, a lábmosás után hangzik el az Úr Jézus szájából. És az előző mondat meg is mutatja, hogy mit szándékozott az Úr Jézus tanítványai lelkére kötni. Ha én, az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát. Ez tehát az egymás iránti alázatra inti a tanítványokat. Ha a korábbiakra gondolunk, amikor az apostolok útközben azon vitatkoztak egymással, hogy ki a nagyobb, vagy ki az első közöttük, érthető mind a cselekvéssel, mind a szóban történő figyelmeztetésük. Az Úr Jézus mint egy végrendeletül hagyja rájuk, hogy alázattal legyenek egymás iránt, és ne tegyenek különbséget egymás között. Ekkor ugyanis még nem kapták meg azt a fölséges hatalmat, amit majd a vacsora közben ad át nektik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szent János ugyanis nem írja le az eukarisztia alapítását, és ezzel együtt a papság szentségének alapítását sem. Igaz, az apostolok közötti vetélkedésről sem szól ebben az evangéliumban. Akkor ezek szerint az Úr valamiféle demokráciát akart volna az apostolok között. Azt, hogy az egyházat egy csoport irányítsa, ne pedig egy személy. Vagyis az ő helyét ne egy helyettes, általa kijelölt személy vegye át, hanem egy megválasztott kis csoport. Talán éppen azért egészítették ki az utolsó fejezettel János evangéliumát, hogy elkerüljék ezt a téves magyarázatot. Mert az Úr valóban azt akarta, hogy egyháza hierarchikus legyen, egy személy legyen a vezetője, ahogyan ő is vezette a köréje gyűlteket. Ez az utolsó, 21. fejezet írja le ugyanis, hogy Jézus a Tibériás tópartján, a csodálatos halfogás után átadja Péternek a főhatalmat, legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat. Visszatérve a szolga és az ura kapcsolatára, biztosan csak jövendölő szándékkal mondta ezeket az Úr Jézus, hiszen éppen ezen a vacsorán jelenti majd ki, hogy nem nevezi többi az apostolokat szolgáknak, hanem barátainak. Mindent átadott nekik, vagyis szinte egyenrangúnak minősítette őket önmagával. Persze ők azért tudták, hogy ez valójában rendkívüli kegyelem, inkább lehajlás hozzájuk, semmint az ő fölemelésük Jézus szintjére. Ez egyértelművé vált, amikor a későbbiekben az atyáról és a tőled küldött ajándékról beszélt az Úr. Itt azonban figyelmeztetni akarta őket, hogy az ő követése és barátsága kemény követelményeket támaszt a jövendő életüket illetően. Nekik igazi szeretett közösségben kell élniük. Az sem véletlen, hogy így nyomatékozza ezt a figyelmeztetését, bizony-bizony. Ez mindig azt jelenti, hogy valamit nagyon a szívükre akar kötni. Itt pedig ez abban is kinyilvánul, hogy nem sokára meg is ismétli ezeket a szavakat, nem nagyobb a szolga uránál. De ott már nem az egymás iránti alázatról és megbecsülésről van szó, hanem a világ üldözéséről. Ahogyan őt üldözik, ez lesz a sorsa azoknak is, akik a tanítását hirdetik. Az Úr iránti szeretet áldozatot követel, mint minden szeretet is, sőt, lehet, hogy életáldozatot. De nem szabad a tanítványoknak elfeledniük, még a szenvedések közepette sem, hogy ezzel a mesterük sorsát folytatják. Ez pedig nem csak jóváhagyása a tetteiknek, szavaiknak, hanem viszonzása is annak a szeretetnek, amivel az Úr Jézus megváltott minket. Ugyanebben az értelemben szerepel a tanítvány és mester összehasonlítása Szent Máténál is. Ott is pontosan az üldözések veszélyére akarja fölkészíteni az Úr az apostolokat. Küldetést adott nekik az eddigi hallottak hirdetésére, és különféle utasításokat, szabályokat írt elő számukra. De az aggódó szeretet is kibukkan belőle, amikor az előre látható üldözésekre készíti fel őket. Ezektől nem tudja, de nem is akarja megmenteni őket, hiszen a próbatételek teszik edzetté a lelket. De bátorításul megígéri nekik azt, hogy a Szentlélek velük lesz, sőt, ő fog válaszolni belőlük a különféle vádakra. Az őket érő üldözések az Úr Jézusnak szólnak, tanításának és személyének. Tehát a tanítványaiban is ő ellene támadnak. Ez pedig egy tanítvány számára elismerést is jelent. Fölfedezték benne a mesterére való hasonlóságot, és tanító szavait a mesterének tulajdonították. Lehet ettől nagyobb elismerés és elégtétel a gyűlölködések közepette? Mindez persze egyáltalán nem csökkenti a megpróbáltatások szenvedéseit, de mégis lelki erőt és belső tartást adhat a szenvedőknek. Az ember azt szeretné, hogy valamiféle maradandó nyomot hagyjon ebben a világban munkájával, eredményeivel, másokért vállalt áldozataival. Akit Krisztusért üldöznek, az a szenvedéseivel és halálával hagy maradandó nyomot. Ennek jutalma pedig nem szükségszerűen az emberi emlékezet, hanem mindenképpen az Istentől kapott elismerés, jöjjetek atyám áldottai. A Szent Lukács evangéliumában pedig eléggé furcsa szövegkörnyezetben hangzik el az Úr és a szolga összehasonlítása. Ott ugyanis az Úr Jézusnak a vakmerő ítéletről, a mások kritizálásáról mondott figyelmeztetésébe van beépítve ez az intelem. Vezethet-e vak világtalant, nem esik-e mindkettő gödörbe? Nem különb a tanítvány mesterénél, olvassuk Szent Lukácsnál. Ez a kettő így egymás mellett igen furcsa gondolkodásra késztető. Az bizonyos, hogy az Úr Jézus nem vakvezető, inkább vakokat vezető, hiszen ő a világ világossága. Talán jobban segít a megoldást megtalálni az utána következő figyelmeztetés, mit nézed a szálkát fele barátod szemében. Az egyik, amit megállapíthatunk, az Úr Jézus itt figyelmeztetéseket ad. Az is bizonyos, hogy ezek a figyelmeztetések elsősorban a tanítványainak szólnak. Ha ezen a nyomon indulunk el, akkor megérthetjük, a tanítványok feladata a tanítás lesz, akkor pedig ők nem lehetnek vakvezetők, tehát alaposan föl kell készülniük. Ez pedig nem a másik vizsgálgatását jelenti, hanem a saját hibáik fölfedezését és megszüntetését. A tanításhoz tehát szükséges mind a tanulás, mind az önnevelés. Csak akkor lehetnek igazán megfelelő közvetítői a világosságnak, ha a tanítást elsősorban önmagukra alkalmazzák, és küzdenek a hibáik ellen. Ehhez alázat is kell. El kell ismerniük, hogy még nem tökéletesek, és közel sem jönnek a mesterükhöz. Ugyanakkor törekednek arra, hogy minél magasabb szintre jussanak, minél jobban megközelítsék mesterük tökéletességét tudásban és jellemben is. Röviden szólva, a tanító és megbízott soha se felejtse el, hogy ő maga is csak tanítvány. Ezért is fűzi a figyelmeztetésed az Úr Jézus ezt az ígéretet, boldogok vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Mennyi boldogságot ígér az Úr? Csak a hegyi beszéd boldogságain kívül is számtalan alkalommal elhangzik ez az ígéret. De ezek már nem az ószövetségi ember boldogságát jelentik, vagyont, jólétet, hosszú életet, számtalan gyermeket és unokát. Ezek mind lelki boldogságot ígérnek. ahogyan a benne hívők életét is, életének más vonatkozásait is, úgy a boldogságok keresését is az Úr Jézus a lelkiek felé irányítja. A törekvése pedig az, hogy bár a földön, de ne a földiekben keressük a magunk boldogságát, hiszen mi Isten gyermekeivé lettünk. Isten pedig, aki a végtelen boldogság, nem anyagiakkal akar elhalmozni minket, hanem a lelkünket akarja betölteni. A porladó test csak porladó boldogságot remélhet és élvezhet. Az Úr Jézus viszont a lelki örömünk felé terel minket, mert ezek a maradandók, és ezeknek a kiteljesedése az, amit végső célunknak megjelölt. Ez pedig nem más, mint Isten megdicsőítése, és ennek a neki megadott dicsőségnek a szemlélete és a belőle való részesedés. Aki tehát tudomásul veszi, hogy tanítvány, noha tanítással vagy vezetéssel van megbízva, és a kiválasztottak közé sorolták, annak különösen is módja van Isten megdicsőítésére. Az alázat gyakorlásával is, és az Istennek átadott élete, vagyis a tanítványsága által is. Így is cselekedtek, mondja az Úr, mert a kettőt könnyen összekeverheti az ember, tanít a mester tekintélyével, és ennek a tekintélynek tudatában éli az életét. Pedig a tanítást valóban a mester tekintélyével kell igen végeznie, de a maga életét a tanítvány alázatában kell élnie. A tekintély csak a Krisztustól átvett tanításnak szól, de a közvetítőnek a tanulni készséges tanítvány egyszerűségével kell működnie. Összegezve, az Úr Jézus mielőtt átadná a hatalmat az apostoloknak, figyelmezteti őket, hogy a krisztusi hatalmat tanítványi alázattal kell gyakorolni. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.